Spencer és Radek kedvetlenül gubbasztottak a helyükön, úgy látszik, ők is megkapták a magukét a tegnapi miatt. Amikor vége volt a tanításnak, felkapaszkodtam a mozgójárdára, és észrevétlenül bekapcsoltam a videókamerát. Aztán feltűrtem a kabátom ujját, és mintha csak véletlenül történne, lóbázni kezdtem a kezem. És amikor meggyőződtem róla, hogy a kamera akárajtalanul működik, hozzáláttam a színjátékhoz. Először is zsebembe dugdostam minden iskolai holmimat, hogy mindkét kezem szabaddá váljék. Majd szándékosan a főtér felé vitettem magam a járdával, mert sejtettem, hogy a tér tele lesz galambokkal. Ahogy a Kopernikus sugárút sarkán leugrottam a járdáról, már messziről észrevettem a galambokat. Élő szőnyekként borították a teret, és izgatottan vetették magukat a magokra, kenyérmorzsára, mindenre, amivel a járókelők megkínálták őket. A robotárusok az árkádok alatt sorakoztak, apró zacskókból árulták a madáreleséget elsősorban a turistáknak, de a helybelieknek is. Ez utóbbiak közül főleg a gyerekeknek, akik kartonjuk utolsó szabadon hagyott részeit is a galambokra költötték. Én is előhúztam a kartonomat, és vettem vagy 10 csomag madáreleséget. Megvártam, míg az árus automata kiukasztja. Aztán feltéptem az acskókat, és sorban a galambok elé szórtam őket. Szinte elvesztem a madár felhőben, amely pillanatok alatt körülvett, mint az igazi felhő a magasra nőtt épületeket. Videókamerám ez alatt persze zavartalanul filmezte a környéket. Mindegy fél órácskát tölthettem a galambok között, ami éppen elég volt ahhoz, hogy felfolják a 10 zacskó tartalmát. Bár nem nagyon szeretem a madarakat, most mégsem sajnáltam tőlük kartonomon lévő utolsó szabadon hagyott helyet. Amikor a galambokkal végeztem, visszavitettem magam a Kopernikus sugárút sarkára, látszólag céltalanul áldogáltam egy darabig. A szemem sarkából azonban egyre csak azt lestem, feltűnik-e egy kutyát sétáltató öregasszony vagy öregember. Az első hamarosan fel is bukkant a sarok mögött, csalódásomra azonban a fürge léptű kis öregasszony gépkutyáját vezette igazi helyett. Még a rosszul olajozott alkatrészek nyikorgását is hallottam, amint a feketére mázolt pudli utánzat elviharzott mellettem. Már vagy 10 perce áldogáltam a sarkon, mikor végre felbukkant az első igazi kutya. Nagyra nőtt, fajtiszta német juhász volt. Fülei mereven vigyázva álltak a fején. A kutyát vezető vékony bajuszú úriember is meglehetősen mogorvának tűnt ahhoz, hogy majd elzavarjon a kutyától. Amikor a kutya és gazdája éppen mellém értek, cselekvéshez láttam. Zsebemből előkaptam a már gondosan kicsomagolt félzsömlémet, és a kutya elé tettem. Nem tudom, melyik lepődött meg jobban, a kutyája vagy a gazdája. Csak állt mind a kettő velem szemben, és a zsömlére bámult. Végül is a kutya tért előbb magához, megrántotta a pórát, és egészen közel kúszott a zsömléhez. Orrát ráfektette, és óvatosan szaglászni kezdte. Aztán felhúzta az ínyét, hogy egyetlen nyelintéssel eltüntesse ajándékomat. A kutya gazdája azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hatalmasat rántott a pórázon, akkorát, hogy a bivajerős német juhász hátra tántorodott. És ez a 10 másodpercnyi szünet éppen elég volt a bajuszosnak, hogy hatalmasat rúgjon a zsemlébe. Rex, vissza, fúj, piszkos! Ordított a kutyára. És minden erejét megfeszítve igyekezett visszatartani, én meg csak álltam, látszólag fölbe gyökerezett lábbal, és olyan bánatosan néztem a zsömle után, hogy akárkinek megszakadt volna a szíve, ha csak látja a történteket. A bajuszos kutya gazda pedig rám förmett. Hát te, hát ezt meg hogy gondoltad, csak úgy egyszerűen zabát adni Rexnek? Fajkutya ez, édesfiam, nem valami mezőről szalasztott ebb. Kicsit erőltettem magam, amitől könnybe futottak a szemeim. Én nem akartam, én csak azt szerettem volna, hogy aztán hüpögve kitört belőlem. De amikor én annyira szeretem a kutyákat, és még meg is törölgettem a szemem, hogy valósabbnak tűnjön az egész. És itt gyakorlatilag abba is kellett volna hagynom a kutya etetési kísérletet. Az eddigiekből is nyilvánvalóvá válhatott, hogy minden épeszű ember láthatja, túlságosan is vonzódom az állatokhoz. És nekem éppen erre volt szükségem. A kutya kalannak azonban még nem szakadt vége, éppen utoljára töröltem végig a szememet, és már-már elindultam, hogy sértődötten és a bánattól lelombozódva felkapaszkodjak a mozgójárdára, amikor a kutyás megsajnált. Várj csak, öcsi, szólt utánam, és amikor megtorpantam, közel lépett hozzám. Elmosolyodott, majd váratlan mozdulattal kezembe nyomta a pórázt. Hát, ha annyira szereted a kutyákat, sétáltathatod egy kicsit. Tudod, enni nem szabad neki adni, mert konzervekhez és levesekhez van szokva, Aztán hosszadalmasan és részletesen kifejtette előttem Rex étkezésének minden csinyát-binyát. Nekem pedig, bár már legszívesebben otthon lettem volna, jó képet kellett vágnom a dologhoz. Végül is, ha úgy vesszük, még kedvezőbben alakultak a dolgok, mint számítottam. Kicsit fájtak a lábaim, amikor késő délután hazaértem. Legalább 10-15 utca hosszat sétáltam Rexivel és gazdájával. Ez idő alatt valóságos kutyaszakértő lettem. Sandra szokásához híven nem nagyon törődött velem. Éppen a fürdőkádban ült, amikor hazaértem, és onnan kiáltozta kifelé, hogy az automata sütővel kapcsolatban milyen gombokat nyomjak meg. Számomra éppen jól jött, hogy Sandra a kádban üldögélt. Tudtam, hogy ilyenkor legalább egy órát áztatja magát a meleg vízben, és nem kell attól tartanom, hogy meglep, amint videózok. Bekiáltottam neki, hogy hát én is valamival olyasmit, hogy előbb levetítem a leckét videón, meg aztán eszem, és már is eltűntem a szobámba. Kíváncsi voltam, vajon okosan következtettem-e. Minden esetre gondosan bezártam magam mögött az ajtót, és megnyomtam a redőnygombot. A redőnyök lezuhantak, és egyszerre csak besötétedett a szoba. Csak halványvörös fénygombocska világított a mennyezet szegletében. Lekapcsoltam karomról a videófelvevőt, és az egészet betábláltam a nagy vetítőbe. Megvártam, amíg a gép visszaforgatja a tekercset, majd újabb gombnyomással elővarázsolja a vetítővásznat. Ráállítottam a géppet a vászonra, és megindítottam a készüléket. Most kellett eldőlnie, hogy felesleges volt-e a délutáni madáretetés és kutyasétáltatás. Első felvételeimen az iskola épülete látszott, amint szép kényelmesen ringatódzva lépteim üteméhez igazodva, lassan távolodott tőlem. Aztán az utca tűnt fel, majd a ringatózás megszűnt, amikor felléptem a mozgójárdára. Feszült figyelemmel néztem a mögöttem, vagy mellettem felbukkanó embereket, de egyelőre nem láttam semmi gyanúsat. Előbb egy öreg ember csosszogott el mellette, majd egy másik iskolából kiviharzó gyerekek feketítették el az optika előtti teret. Két házi asszony lóbált a távolabb a szatyrát, egy szóval semmi gyanús nem bukkant fel a képernyőn. Az alacsony bajuszos kis emberkét akkor láttam meg először, amikor a robotárusnak nyújtottam a kartonomat. Egészen véletlenül azzal a kezemmel tartottam feléje, amelyiken a felvevő volt, így aztán az optika hirtelen nagyobb teret fogott át, mint eddig. A bajuszos emberke vagy 20-30 méterre állhatott tőlem, és látszólag hanyagul egy oszlopnak támaszkodott, valójában azonban feszülten figyelte minden mozdulatomat. Ekkor leállítottam a vetítést, és kinyitottam a bajuszos arcát. Mintha már láttam volna valahol. Talán akkor, amikor apa egyszer bevitt a munkahelyére a függetlenség ünnepén. Újra megindítottam a vetítőt, és figyeltem, amint a bajuszos engem bámul. Én ez alatt már a madarakat etettem, ezért néha-néha a földre irányult a kamera, aztán újra meg újra visszatért a bajuszos emberkére. Egy különösebben hosszú üres járat után, mikor a kamera végre megfordult és a tér felé irányult, emberem eltűnt az oszlop mellől. Csak a galambok újabb csapatai népesítették be az oszlopok környékét. Aztán hirtelen feltűnt újra, egészen a közelemben valami papírfélét tartott a kezében, amit tulajdonképpen madáreleséget tartalmazó zacskó is lehetett volna, de nem az volt. Legközelebb ismét az oszlophoz támaszkodva pillantottam meg, ekkor már bal kezében tartotta a papírdarabkát, jobbjával pedig gyors mozdulatokat tett, mintha csak a körülöttem szádosó galambokat akarta volna elhessegetni. Én azonban pontosan tudtam, hogy távirányítású lézer ironnyával jegyzeteket ró a papírosra, és ezek a jegyzetek rólam szólnak. Az első vonástól az utolsóig. Hiába sétáltattam 10 utcányi hosszan a kutyát, a bajuszos csak nem kapott le rólam. Ott loholt egyre a nyomomban, és készítette megállás nélkül a feljegyzéseket. Csak akkor szívódott fel véglegesen, amikor hazafelé jövet felszálltam a mozgójárdára.